És akkor rohanunk is tovább, ahogy bearangoztuk, kicsit kitekintünk, és középtávon is vizsgáljuk a piaci trendeket. Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szervusz!
Engem az infláció izgat a legjobban, mármint olyan értelemben, hogy ha valami nem úgy működik, ahogy azt megszoktuk, és a korábbi közgazdasági szabályok nem annyira érvényesülnek, akkor azért hajlamosak vagyunk gyártani újakat. Biztos az új helyzetben annyira megváltozott a világ, annyira megváltoztak a háttérben a dolgok, hogy a korábbi automatizmusok, vagy amit el lehetett könyvelni így egyértelmű hatásokként, összefüggésként nem. És kapcsolatban sokan emlegették, hogy az elmúlt 10 évnek a brutális fölfutása, brutális gazdasági növekedése a régi tankönyvek szerint mindenképpen inflációt kellett volna, hogy kiváltson, de nem történt meg. Ezért van most nagy vita arról, hogy a mostani nagyon durva felpattanása a koronavírus válságból az elhozza az inflációt. Most mindig többen mondják azt, hogy csak egy nagyon picit idén, aztán majd visszamegy, és ezért nem kell vele foglalkozni. De a Fed is átáll, és már a inflációs célkövetés helyett ezt a price level targetinget emlegeti. Na szóval tegyük ezt tisztában, mi is ez, mi ez a változás?
Hát próbáljuk meg, nagyon szép a téma, és nagyon nehéz a kérdés. Odáig én magam is egyetértek, hogy azok a tankönyvek, amikből én magam is annak idején tanultam, hát mostanra muzeális értékűvé váltak. Azt, hogy az általad említett elmúlt 10 éves anomália pontosan minek is köszönhető, ezt erre én még azért ilyen nagyon definitív választ, elemzést nem láttam. Sokféle magyarázata lehet annak, hogy az infláció miért nem ütötte fel a fejét az elmúlt 10 évben, annak ellenére, hogy valóban nagyon szép növekedési számokat láttunk. De a végeredmény az viszont egyértelműnek látszik, az pedig az, hogy az árszínvonal emelkedése, ugye, ami az infláció, az következetesen elmaradt a világ nagy jegybankjainak a cél értékétől. És ez azért problémás, mert ugye az infláció ilyen öngerjesztő folyamatként azért további növekedést tudna generálni, és saját magát felpörgetve engedné végre a jegybankokat, hogy a kamatkörnyezetet normalizálják. Ez az utolsó félmondaton megint kinyithat egy kaput, egy következő vitára, hogy vajon kell-e, jó-e az, hogyha a magasabb kamatok vannak. Én azért hagy maradjak annyira konzervatív, hogy számomra azért csak az a normális, hogyha pozitív tartományban és érzékelhető pozitív tartományban vannak kamatok. De egyelőre ilyen inflációs környezetben ezt a jegybankok nem tudják megtenni. Éppen ezért valóban egy ilyen rezsimváltás következik be a nemzetközi monetáris politikában, aminek az első lépését még tavaly augusztusban a Fed tette meg, amikor átállt erre az úgynevezett, általad is említett, hát angolul price level targeting, magyarul talán úgy tudnám fordítani, hogy árszint megcélzó politikára az inflációs célkövetésről. A kettő első hallásra egy közgazdaságtannal nem foglalkozó számára majd, hogy nem ugyanazt jelenti, viszont van egy nagyon-nagyon jelentős különbség a két koncepció között. A klasszikus inflációs célkövetés az nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy mondjuk nekem van egy 2%-os inflációs célom, legyek én most a Fed, játszunk egy ilyet péntek reggel, és ahogy meglátom azt, hogy az egy inflációs célom tartósan 2% fölé emelkedik, én azonnal lépek. Akkor is, hogyha előtte 5 évig nem volt infláció, mert a mandátumom ennyire szigorú. Ez az árszint célkövetés, ez a price level targeting ennél jóval megengedőbb. Ő úgy gondolkodik, hogy egy átlagos 2%-os árszint növekedést tolerált. Tehát, hogyha sokáig volt 2% alatt az infláció, akkor ő tolerálja azt, hogy a következő években 2% fölött is mozoghasson az infláció tartósan, tehát nem fog azonnal az első jelzésre ugrani és beavatkozni. Tehát ez a koncepcionális újdonság ebben a megközelítésben.
Ez nem abból jött ez az egész, mert hogy annyira jól működött ez a minden eszközzel alacsonyan tartom a kamatokat, hogy akkor simán a mozgásteremet bővítem ezzel?
Ez tulajdonképpen szerint, igen, mindenképpen mozgásteret bővít, és ahogy említettem, tehát is saját magamra vissza utalva én azt gyanítom, hogy azért fontos ez a mozgástér bővítés, mert az lenne az egészséges, hogy el tudjunk mozdulni a mostani kamatszintektől, mostani állapotoktól. Hiába tűnik nagyon kényelmesnek, és hiába tűnnek a piacok egyirányú utcának, szerintem mindenki, aki egy kicsit is érintett, vagy picit is követi a piaci mozgásokat, belátja, hogy óriási felszín alatti feszültségek épülnek föl, tehát túl nagy pozíciók épülnek itt a kamatmentes környezetben, kockázatos eszközökben, ami egyszer durranhat. Tehát nem jó valószínűleg, hogyha a felszín alatt ezek a kockázatok fölhalmozódnak.
Nekem az az érzés, hogy ez pont arra lett kitalálva, amiről beszélgettünk, hogy egy ilyen peak, egy ilyen csúcsosodás átmeneti állapot jöhet az inflációba, egy ilyen megnövekedés, és pontosan, hogy az infláció követés miatt ott ne kelljen beavatkozni, mert hogy az esetleg visszafoghatná az egész növekedést, tehát magyarul átmehessen a rendszeren ez a kis kiingás, amire most számítanak a jegybankok.
És idén pont erről van szó, hogy egy Igen. kis kiugrás, a kilábalás, kiszabadulás a válság vírus után, és utána meg visszatérhet, akkor meg most minek nyúljunk bele a kondíciókba csak ezért?
Így van, ez biztos, hogy egy szempont. Annyit azért hozzátennék, hogy ez az árszint célkövetés az egyáltalán nem egy új koncepció, tehát az akadémiában ennek már ilyen több évtizedes története is van, és hát emlékeim szerint én is azért ijesztő ilyet mondani, de bő egy évtizeddel ezelőtt hallottam a koncepcióról úgy, hogy akkor már a bevezetését vitatták meg akadémikusok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy jól elő van készítve, mert tényleg magam is próbáltam ezt így intuitíven tálalni, szerintem érthető is a koncepció. Tehát helye lehet ennek abszolút a monetáris politikában, sőt, ugye van is, mert a Fed ezt már lényegében alkalmazza.
Uh-huh. Akkor ennek mentén akár az euró-dollárra is átélhetnénk, vagy a dollárra, hogyha akkor nézzünk egy dollárindexet, egy dollárkosarat, hogy ugye itt sokan az erősödését vizionálták, sőt, volt is egy jó erősödő szakasza pár hónappal ezelőtt a dollárnak, ahol azt mondtuk, hogy a kamatkülönbözet, meg a növekedési pálya, meg majdnem minden egyértelművé teszi, hogy a dollárnak erősödnie, az eurónak, meg az egyéb nagy devizák meg gyengülnie kell vele szemben. Ahhoz képest, most ugye itt a legutóbbi Fed döntés vagy nem döntés kapcsán már 1.21 fölé pattant az árfolyam, és egyelőre egy ilyen gyenge szinten mozog, és nem látszik az az erő, ami volt még pár héttel ezelőtt benne.
Hát ne szépítsük, velem is bolondját járatta a dollár. Sajnos föl vagyok véve itt egy hónappal ezelőtt, ahogy az erős dollár mellett érvelek, tehát kár is lenne tagadni. Meglepett engem is ez a mozgás, én ezt nem tagadom. És a különös érdekessége szerintem ennek az elmúlt pár hetes piaci mozgásnak, euró erősödésnek, dollár gyengülésnek az, hogy az én filozófiámban, hogyha szabad ilyen nagy szavakat használni, a deviza az alapvetően alkalmatlan arra, hogy jövőt árazzon. Tehát az mindig a jelenlegi állapotokat kell, hogy tükrözze, veszünk két gazdaságot, Egyesült Államokat, Európát, összehasonlítjuk, és amelyik ennek az összehasonlító elemzésnek a győztese, akkor az a deviza erősödik. Kicsit azt az analógiát tudnám használni, hogyha én sétálok az utcán, és szembeszél van, hiába tudom, hogy be fogok fordulni majd a sarkon, és ott már nincs húzat, attól én most még érzem a szembeszelet. Tehát a deviza szerintem jelen időben él, és csak jelen időben él. Ami így a piaci narratívák, elemzői kommentárok alapján nekem feltűnt az elmúlt időszakban, hogy az euró erősödését sokan az eurózóna gazdasági kilátásainak, ilyen rövidtávú javulás esélyének tudták be. Ugyanazt a pályát várják sokan az eurozónában, mint amit Amerikában láttunk, hogy a megfelelő átoltottság után fölpöröghet a gazdaság, és egy picit előre gondolkodik az euró, és emiatt nőtt meg az attraktivitása a piacon. Számomra ez egy új és érdekes szempont. Egy vélemény valószínűleg ahány piaci kommentátor annyiféleképpen gondolkodik erről, de itt összeírogatva magamnak azért a mutatókat, amerikai, illetve európai gazdasági mutatókat, mondjuk külkereskedelem alapján azt gondolom, hogy egyértelmű az eurónak a primátusa, hiszen Európában külker többlet van, vagy folyófizetési mérleg többlet, Amerikában hiány, de minden egyéb mutató legalábbis X, vagy éppen Amerika számára kedvez, különösen a kamatkörnyezet, kamatpálya. Tehát mondom, meglepő egy kicsit a helyzet. A magam részéről én arra számítanék, hogy az euró felfutása pont azért, mert az eurózóna gazdaságának most már szállítania kell, egy kicsit meg fog torpanni, és én azért megtartanám azt a véleményemet a fájdalmas egy hónapos mellélövés után. Hogy
kis intermezzo után, hogy visszaáll a rend.
Igen.
Jó, nézzünk rá a piacokra, tőzsdékre is, mert pont ugye itt arról beszéltük, hogy az elmúlt 10 évben nem nagyon volt infláció, azért bizonyos eszközosztályban, mint például a részvénypiacokon van, mert azóta bika piacon, ingatlan piacon, bika piacon, tehát akár a magyarázatokban majd, amikor megfejtik, hogy miért nem volt infláció, akár ezeknek egy ilyen szelep hatásaként lehet, hogy majd valahol előkerülnek. A lényeg, hogy nem nagyon lehet agyon csapni a bikát, tehát az még egyelőre él és virul és menete, de meddig lehet ezt tudni, lehet egy nagy nyugalommal belehelyezkedni részvényekbe, mert hogy most úgyis nyitás jön, úgyis fellendül, és ha már eddig fölmentek, akkor innen miért nem mennének? Szóval te hogyan látod ezt?
Igen, hát igyekszem a műsoridőt respektálni, tehát így rövidre fogni a választ. De egy keretes szerkezetet azért megengednék magamnak, hogy itt is...
Jó.
Itt is a tankönyveket akkor az őket megillető díszes vitrínbe helyezzük, mert azok az értékelési horgonyok, amiket akár 10-15 évvel ezelőtt még lehetett használni a piacon, egy modellnek az árazása, főleg a részvénypiacokra gondolok, vagy akár a paper-e rátáknak az iránymutatása, ezek nem nagyon működnek. Már tehát amikor mi itt az ügyfeleink számára portfóliókat rakunk össze, jóval-jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk a meglévő pozíciók kockázat kezelésére sem, mint az előrejelzésekre. Tényleg csak a fölvillantani egy pár közelmúltbeli élményt. Ugye az Archegos botrány okozta piaci kilengések, a bitcoin mozgása, a GameStop-pal kapcsolatos volatilitás, ezek nem modellezhetők, és mégis ott vannak, legitim módon ott vannak a piacon. De mondok más, hogyha csak összehasonlítjuk azt, hogy a forintunk árfolyama 2008 második negyedévében, ha jól emlékszem, 2017 vagy 2019 volt az euróval szemben, most közel 70%-kal gyengébb, úgyhogy például jelentősen javult a folyófizetési mérleghelyzetünk. Tehát, hogy ezek nem igazán, még utólag sem modellezhetők szépen. Tehát rövid választ ígértem, akkor itt szépen meg is érkeznék a konklúzióhoz. Én a magam részéről kezdem elengedni azt a belső igényemet, hogy modellre alapozva tudjak, merjek előrejelezni. És ahogy említettem, sokkal inkább a kockázat kezelésre igyekszünk, illetve igyekszem fókuszálni. Tehát elfogadjuk azt, hogy a piac optimista hangulatban van, az árfolyamok alapvetően fölfele kívánkoznak, érzésre ezek már nagyon extrém értékelési szintek, mégis idézőjelben jobb megoldás hiány, meg a kamat, alacsony kamat környezet miatt szinte erre kényszerülve ezeket a termékeket javasoljuk, azzal együtt, hogy nagyon odafigyelünk arra, amit tényleg ilyen záró gondolatként mindenkinek, kisbefektetőnek is tudnék javasolni, hogy ezt a bizonyos stop-loss koncepciót, tehát ha valami nem működik, akkor időben ki kell belőle szállni, ezzel tudjuk biztosítani magunkat.
Azt még hozzátenném, hogy ezt a legjobb előre definiálni akkor, amikor beszáll a pozícióba az ember, menet közben aztán elkezdi túlgondolni, meg átgondolni, és véletes bukókat lehet felhalmozni, hogyha kisbefektetőként ezt hozzátehettem.
Abszolút. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor leülünk a családdal kártyázni, a szabályok előre meg vannak, hogy mikor esik ki valaki. Általában én, mert nem vagyok
szóval. Remek. Jó kis bulik lehetnek ezek neked. Oké, Gyula, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról.
Köszönöm szépen. Szép
jó munkát, jó szép napot. Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával néztünk egy picit a piacokra más szemmel. Volt itt euró-dollár, Fed politika, monetáris politika, meg részvénypiac, mindenféle.
Családi kártyázás jutott eszembe, hogy ilyen érdekes végignézni, hogy ahogy nőnek a gyerekek, úgy nő be a fejük lágya, úgymond úgy próbálják kevésbé menet közben alakítani a kártyázásnak a szabályait, illetve az apróságokat, amik esetleg eldöntik, hogy ki áll jobban, vagy ki nyer egy-egy partit, vagy egy-egy játékot, így társasozás közben is előjön, aztán egyre kevésbé. Szóval ez tök érdekes dolog. Mindjárt megnézzük még az SMS-eket is, meg válaszolunk a hallgatóknak is, de majd csak a rövid hírek után. Amikor pedig majd az aranyköpés, illetve a gyors üzenetek és válaszok után a mozgáskultúra, vagy mozgás rovatunkban most sportsaroltára is emlékezni fogunk.